Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti podcastje. A helyreigazítás vendége Tarrósi István, a PTE nemzetközi igazgatója.
Ahogy így végig gondoltam, hogy te mivel foglalkozol, nagyon kevés olyan ember tudok, aki végül is ugyanazt építi, ugyanazt a tornyot, amit elkezdett, hát mennyi voltál az ICVIP idején? 28?
Hát igen, de igazából most ezt visszagondoltam, amikor megérkeztem 93. szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem elődintézményeire, ez egyikre ugye ez a Janus Pannonius Tudományegyetem volt, az 30 éve volt. Tehát igazából 30 év, mert akkor 93-94-től fogalmazódik meg a gondolat, és aztán kezd az építkezés beindulni 96-tól.
Tehát arra mikor jöttél rá, hogy Pécsnek valahogy a nemzetköziesítését, ezt a elég nehéz szót meg kell csinálni?
Nagyon hamar. 93-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem természettudományi karán kezdtem meg a tanulmányaimat. Ez nem közvetlen érettségi után volt, mert többször próbálkoztam a felvételivel. Eredetileg orvos szerettem volna lenni, édesapám orvos volt, és ez nagyon motiváló tényező volt az életemben. Nem sikerült az orvosira bejutni, viszont megszerettem menet közben a fizikát annyira, hogy akkor a fizika szakra jelentkeztem a természettudományi karon, és ott, ahogyan egyébként hallgatóként becsöppentem az ottani mindennapok valóságába, pluszban pedig a hallgatói önkormányzat keretein belül már munkát vállaltam, és elsősorban a nemzetközi kapcsolatok építése foglalkoztatott. Ott arra jöttem rá, hogy nagyon kevés az ösztöndíj lehetőség az ott tanuló fiataloknak, tehát ezt a kört bővíteni szükséges valahogy, és mindenképpen a mobilitás, hogy menni kell, mozogni kell, cserélni kell, találkozni kell, hazahozni, elvinni, összetalálkozni, összehúzni. Ez motivált végig, úgyhogy nagyon hamar. Tehát azt mondanám, hogy rögtön az elején arra jöttem rá, hogy szükséges a lehetőségek tárházát bővíteni, és az egyetem adja magát, hát hiszen az egyetem az, ahol a lehető legtöbb lehetőséget meg lehet találni.
Te Leicesterben tanultál.
Igen, Leicesterben is tanultam, és ez egy óriási pluszt adott, ez ugye 1998-99 éve volt, valójában egy teljes tanév, nagyon sokat adott a gondolkodásomhoz. Akkor már egyébként ugye említettem az előbb ezt a fizika szakot, de akkor már angol szakos is voltam, illetve politikatudományt is hallgattam. Akkor indult egyébként a specializáció formájában elsőként a politikatudományi képzés, és kint egyébként a Leicesteri Egyetemen nemzetközi politika, Európa politika, politikai kommunikáció, brit politika tárgyakat vettem fel, és a nemzetközi kapcsolatoknak így egyébként az elméleti hátterét is közelebbről ismerhettem meg, és ez abszolút rányomta aztán a bélyegét arra, hogy mit csinálok ténylegesen a jövőben.
Én nagyon sokáig azt gondoltam, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogy belőled politikus lesz. Annyira diplomatikusan tudtál fogalmazni, annyira nem a magyar gondolkodásmódot használtad, hanem egyel udvariasabban, egyel tágabb látókörrel világítottál rá a témákra. Te erről hogy gondolkodtál?
Hát nagyon kedves, hogy ezt így gondolod, pláne az utóbbi mondatod utóbbi részébe kapcsolódnék bele, ez igazán megtisztelő. És az fontos szó, hogy azt mondod, hogy diplomatikus. A diplomácia a világa mindig is érdekelt, és mindig is foglalkoztatott. Tehát, hogyha kacérkodtam azzal a gondolattal, és biztosan tudom állítani neked, hogy kacérkodtam azzal a gondolattal, miközben folyamatosan voltak sikereim egyébként, és sikerek azokon a pályaíveken, ahol elkezdtem a szervezéseket, és mondjuk akár az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság létrehozása az első ehökön belül például már a PTE életében beindítani az ICVIP-et, a Pécsi Nemzetközi Kultúrét és Diákfesztivál sorozatot, nagyon sok nagykövetséggel kapcsolattartás, tárcákkal, külügyminisztériumokkal, kormányzati szereplőkkel, nem kormányzati szereplőkkel, multilaterális szintekkel való kapcsolattartás, levelezés. Én tényleg leveleztem egyébként Al Gore titkárságától egészen Gorbacsov titkárságáig bezárólag különböző nyelveken. Tehát óriási nagy élmények voltak ezek, és abszolút kacérkodtam a gondolattal, hogy hát ebből miért ne lehetne akár egy komolyabb, akár politikai pálya ív, viszonylag hamar elvetettem aztán ezt.
Ez nekem is föltűnt, mert a diplomatikusságod és az udvariasságodon túl azért elég nagy indulatok is mozognak benned.
Igen, és ez rendben is van. Tehát én egy meglehetősen egyébként szókimondó ember vagyok, és kritikusan gondolkodó, kritikusan beszélő, kritikusan viselkedő, önkritikusságot jelentős mértékben gyakorló, reményeim szerint ezt többen vissza tudják igazolni, személy vagyok, tehát elmondom a véleményet akkor is, amikor ez nem feltétlen tetszik másoknak, még hogyha ezt diplomatikusan teszem, vagy ha nem teszem diplomatikusan, mert az ügy akkor azt megkívánja, vagy a helyzet megkívánja, akkor is megteszem. Hát a politika világában ez nem biztos, hogy mindig jó, bár hozzáteszem, hogy azért láttunk már kirohanásokat a politika különböző bugyraiban, a különböző szegleteiben, a világ különböző pontjain, bőven beleférhet. Azt hiszem, hogy mégsem az a világ az, ami az enyém, hiszen mégiscsak elsősorban egyébként tudós embernek gondolom magam, társadalomtudományokkal foglalkozónak, és a nemzetközi kapcsolatok teljes egészét kívülről, belülről, mindenféle bugyraiban, ha már ezt a szót az előbb is említettem, megismerni akarónak érzem, aki egyébként borzasztóan fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat, és azért hát a politika világa nagyon el tud rugaszkodni az emberi kapcsolatoktól, ami nagyon érdekes, mert ugye mégiscsak az emberi kapcsolatok kellene, hogy a központban szerepeljen.
Vezetted az Európa Házat, ami egy szerintem nagyon fontos intézmény volt akkor, bevezetett valamit Pécsre. Ebből, hát nem ebből lett, hogy Európa Unió tagok lettünk, de azért ennek a folyamatnak ez is egy fontos része volt. Ott mit tudtál csinálni?
Borzasztó fontos és izgalmas időszak volt az életemben is, és szerintem az Európa Ház életében is, amiből egyébként aztán egy nemzetközi házat varázsoltam. Tényleg azt a nevet is adtuk neki, hogy International House, amiben helyet kapott Európán túl, egy Európán túli és kívüli világ is, tehát ott volt az első Kína pont egyébként, ott csináltuk meg az első kínai nyelvű Baranya megyéről szóló prospektust, úgyhogy én vettem fel az első olyan kollégát hosszú hónapok után, aki kínai állampolgárként bedolgozott például nekünk, de ott volt az American Corner, tehát az amerikai kuckó első állomása, azt a pályázatot még jó magam írtam egyébként, és tényleg nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ez létrejöhessen Pécset is egyébként, és aztán ugye most a Zsolnai negyedben található ez a központ, és számos egyéb ilyet tudnánk felsorolni. Ugye az volt a lényege az Európa Ház konstrukciónak, hogy az egyetem, és tényleg itt akkor még az előd egyetemek tekintetében 2000 előttig, ha visszamegyünk, akkor a Janus Pannonius Tudományegyetem és a Pécsi Orvostudományi Egyetem, majd 2000-et követően a PTE, mint Pécsi Tudományegyetem, tulajdonol egy részt az akkori közhasznú társaságból. Ott van a Városi Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Tehát ezzel a négy tulajdonossal kellett nekem dolgoznom. Azért ez egy elég jó konstelláció, így látom is, hogy azért ez tetszik. Nekem...
Közvetítem, hogy mosolygok, ez egy nagyon nehéz feladat. Általában más-más politikai színezet van ilyen helyekkel, más-más szándék, más hatalomvágy.
Ez pontosan így van, és hát... Tényleg ügyvezető igazgatóként, a közhasznú társaság ügyvezető igazgatójaként kellett tevékenykednem, úgyhogy mindenkivel egyeztetni, mindenkivel dűlőre jutni, és szépen építeni azt, ami szükséges, és ennek a közösségnek szükséges, amiből aztán kijön, tudja mindenki jól szerintem, maga az Európa Kulturális Fővárosa pályázat, nyertes pályázat, és aztán pedig az első menedzsment központ, és aztán a Mária utca 9, az az intézmény, az ingatlan, az az infrastruktúra, amit egyébként nekem kellett gardíroznom, továbbfejlesztenem, és erre baromi büszke vagyok, nagyon izgalmas időszak volt ilyen szempontból is, hogy a házat át tudtam formázni egyébként egy olyan központtá, amely képes volt infrastruktúrálisan kiszolgálni eseményeket, irodákat, előkészítő, mindenféle tevékenységet, ami tényleg a közösséget szolgálta. Tehát, hogy ott nagyon, nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy az állagot megóvjuk, és közben még egyébként fejlesztjük is közösen az intézményt.
Pécsen belül van egyfajta olyan öngondolkodás, hogy a város maga egy gyöngyszem, egy egyedülálló érték. Most én néha szembesülök, ugye, ha elmegyek külföldre azzal, hogy azért ez elősen relatívvá válhat. Nemzetközi szemmel te mit látsz? Mi az, ami valóban érték egy külföldi szeméből? Ami egy afrikai számára érték, ami egy Amerikában is elég sokat mozogsz, onnan nézve is kitűnik abból a nagy Európából. Van olyan értékünk nekünk egyáltalán?
Nagyon érdekes ez a kérdés olyan szempontból, hogy tényleg milyen pontokról nézve tűnhet ki ez az érték, amit mi gondolunk értéknek. Példákat fogok akkor felhozni, említed akár Afrikát, említed az Egyesült Államokat, említhetnénk a Távol-Keletet, érdemes is lesz ezeket mindegyiket érinteni, de kezdjük azzal, hogy Európa, jó, és Európán belül vagyunk, és nagyon jól emlékszem arra, hiszen hát az egyik vezetője voltam ennek a történetnek az Európa Kulturális Fővárosa pályázat idején, amikor be kellett mutatnunk a pályázati anyagunkat a brüsszeli grémium előtt, a brüsszeli zsűri előtt én tartottam a prezentációt. A delegációt ugye a Toller polgármester vezette akkor, de én tartottam magát a prezentációnkat, és aztán kérdésekre kellett felelni. Egy tényleg olyan volt, mint egy mondjuk államvizsga egyébként, egy nagyon szigorú panel előtt kellett megfelelnünk. És amikor elkezdtem mondani az akkori polgármester, hogy Pécs értékei között mennyire fontos, hogy 2000 éves város, milyen történelmi múltja van, római idő, és itt, amit tudunk jól, ezek a történelmi időszakok és történelmi szintezettségek, amelyek a mindennapjainkban itt vannak velünk, és erre mi büszkék vagyunk, ezért vagyunk pécsiek, akkor azért azt mondták ott Brüsszelben, különböző kultúrkörökből érkezett, és egyébként háttérrel rendelkező zsűritagok voltak, spanyol, német, angol, és így tovább, hogy rendben van, de Európában azért van nagyjából sok száz ilyen város, mint az önöké. Tehát, hogy Európán belül nem biztos, hogy ez, amit mi ennek gondolunk, hogy ez kitűnik, az kitűnik valóban. Viszont Amerikából nézve igen, kitűnhet. Egyébként a távol-keletről nézve kitűnhet. És még egyelőre 6 hetelek, jó? Tehát mindjárt eljutunk oda, hogy kitűn, hogy tényleg fog, hogyan fog tényleg kitűnni. Afrikából egyértelműen mivel tűnhet ki, és mivel tűnik is ki valójában. Jól meg kell fogalmazni ezeket az értékeket. Egyértelműen a történelmi múltunk, egyértelműen annak az örökségnek a megóvása, ami fémjelzi Pécset évszázadok óta, ez egy fantasztikus történet. De nem annyira egyedülálló, mert hiszen tényleg Európa szerte sok ilyet találhatunk. Viszont ahogyan ez tényleg be van téve most már egy olyan modern környezetben, ahol egyébként fontos nem csak a kulturális örökség megóvása, hanem annak továbbvitele egyébként, mondjuk a kulturális innováció, és mindezek mögött ott van egy egyetem, tehát egy tényleg valós egyetemváros, ahol az egyetem betölti azt a harmadik missziót, amiről mindig beszélünk, tehát ténylegesen a társadalom egészének teszi azt, amit szükségeltetik, és együtt él valójában a várossal és a város az egyetemével. Ez tényleg el tudja abba az irányba tolni, amikor azt mondjuk, hogy tudunk olyat ajánlani tudásban, tudunk olyat ajánlani kultúrában, tudunk olyat ajánlani innovációban, amely egyébként ráadásul egy olyan pontján Európának még mindig, és a világnak pláne, ahol még mindig sokkal biztonságosabban lehet élni. Hiába van a tőszomszédságunkban most egyébként északkeleten egy zajló háború, akkor is itt ebben a baranyai szegletben igenis azt tudjuk mondani, különösen az amerikaiaknak, hogy egy olyan világrészbe lehet beérkezni, ahol a kultúrának és a tudásnak mindig értéke volt. Ezt az egyetem képviseli, és pluszban egy biztonságos környezetben, egy élhető biztonságos környezetben lehet mindezt megtenni, az izgalmas tud lenni, és azzal ki lehet tűnni. De a teljesítmény az, ami igazából kitüntet majd minket. Milyen teljesítményeink vannak? Tudunk-e olyat ajánlani, amit mások nem? És ezért az innovációra kanyarodok vissza, igenis. Mind a nemzetközi esítés tekintetében, mind pedig a programjaink, az egyetem által kiajánlható programok tekintetében egyszerűen ott vannak azok az értékeink, amelyek esetleg magasabbra pozícionálnak minket, mint mondjuk más magyar egyetem, vagy más térségi egyetem. És most itt csak a térségi egyetemek versenyére gondolok, tehát mondjuk Eszéktől egyébként mondjuk Brunoig bezárólag.
A városban jó ideje megjelentek afrikai egyetemisták. Te tőlük kaptad az ötletet, hogy Afrikával foglalkozzál? Mert eszméletlenül jól fociztak, én egy időben jártam velük, és élmény volt, hogy milyen béna vagyok, ők meg kedvesek voltak, nem agyonrúgtak, mint a magyarokkal fociztam volt. Tehát ilyen tényleg elementáris, én máig emlékszem erre azért. Mert kedvesek voltak, viccesek voltak, aranyosak voltak. Szóval te neked honnan jött az ötlet?
Igen, én megfordítanám, tehát ők azért vannak itt, mert egyébként én ugye Afrikával foglalkozom, részben, természetesen részben, nem akarom ezt elbagatelizálni, de van sok olyan afrikai diák, aki azért van itt, mert tényleg egy olyan kapcsolati hálóból érkezik, ahol én már megjelentem Afrikában, vagy az afrikai kutatások, afrikai tevékenységek okán ez mondjuk adta magát. Vissza kell nyúlnunk Leicesterig, akkor, amikor az Egyesült Királyság Egyetemén tényleg az egyik vezető és tényleg fantasztikus egyetemén tanulhattam, 1998-99, és ott egyre inkább olyan tárgyak kezdtek el foglalkoztatni, témák kezdtek el foglalkoztatni, amelyek a fejlődő térségekre irányították a figyelmemet. Emlékszem jól, hogy egyébként akkor az akkori egyetemi újság Pécsi Kampusz számára, kedves Bellai Laci barátom felkérésére, hát akkor bizony írtam már cikkeket, például kenyai témában. 1998-ból küldtem onnan be, kvázi mint külső tudósítóként egyébként a Pécsi Kampusznak cikkeket, afrikai témájú cikkeket. Tehát igazából a nemzetközi kapcsolatok, stúdiumok hallgatása mentén alatt egyébként az Egyesült Királyságban lévén, ott lakván nyitódott fel igazából így a szemem és a fejem a fejlődő világokra, és azon belül is Afrikára, és aztán az ICVIP miatt, a Pécsi Nemzetközi Kultúrhét és Diákfesztivál miatt juthattam ki legelőször az afrikai kontinensre, és akkor, amikor az afrikai kontinens egészéről beszélünk, és az én tevékenységemről, akkor én a szubszaharai Afrikáról beszélek leginkább. Tehát igazából, amit úgy neveznek még mai napig is sok esetben, hogy Fekete Afrika, de ezt hagyjuk, ez a Szaharától délre elterülő afrikai makrorégió, szubszaharai Afrika, és itt Kelet-Afrika, hová eljutottam, elsősorban Tanzánia államába, az úton pedig hazafele Magyarország irányában még Egyiptomban is eltöltöttem egy bő hetet. Tehát igazából ez volt az, ami megpecsételte a sorsomat. Sokan beszélnek, meg írnak, hát íróként tudod nagyon jól, hogy például Széchenyi Zsigmond írta az Afrika vírusról. Na most hát ez egyértelműen nem az ebola, meg nem az a fajta vírus, hanem valami, amit az amerikai vagy az angol meg azt úgy mondja, hogy Africa bug, tehát amikor megszállja valami az ember belülről, hogy megcsípi ez a valami, ez az afrikai történet, és az bekerül, és ott akkor elkezdi az életét. 1990-es évek végétől datálódik nekem a nagyon, nagyon markáns Afrika figyelem, és aztán pedig egyértelműen a tanzániai utat követően, az első tanzániai utat követően pedig a stúdiumok, az afrikanisztika, és aztán kutatások, és aztán tényleg ennek a lehető legmagasabb szintű művelése, ami mindig is az marad.
Van egy szakfolyóirat a kezedben, például külföldön tanítasz, rengeteget utazol, akár Afrikába, akár Európán belül. Mit értél el? Most nem egy ódát költünk róla, tehát mit szerettél volna elérni, és mit sikerült ebből elérni?
Mielőtt erre válaszolnék konkrétan, azt mindenképpen szeretném aláhúzni, hogy mindig az motivált, és a mai napig is az motivál, hogy lépésről lépésre építkezve történjen minden, amiben részt veszek, vagy hát sok minden, amiben részt vehetek. Pláne, hogyha irányíthatom is azt a szépítkezést, ami az adott ügyet előmozdítja. Hosszú évek munkája van egy-egy projektben, nevezzük így, de ez mondjuk tényleg egy életre szóló házasság Afrikával, ilyen szempontból, vagy az egész afrikanisztikával. Tehát ez nem egy projekt, ez a projekt ilyen formán, de minden kapcsolódik hozzá, és minden, mindig az egész életemben ezt megelőzően, mindig minden összekapcsolódott, és mindig próbáltam összekapcsolni. Tehát amikor a TTK-n tanultam, tudtam, hogy nem fogok egyébként fizikus úgy lenni, hogy akkor ez lesz a kutatásaimnak a központjában. De nagyon sokat be akartam fejezni, és nagyon sokat tanultam a természettudományos gondolkodásból. Tényleg büszke is vagyok rá, hogy van egy ilyen diplomám, egy ilyen háttértudásom, de már párhuzamosan mellette a társadalomtudományok felé fordultam, illetve az anglisztika, nyelvészet és egyebek, ami mindig fontos volt a nemzetközi kapcsolatok miatt eleve, tehát a kommunikáció, találkozások, eszmecserék, egyebek, viták pláne. És igazából az építkezés vezérel mindig, tehát hogy az alkotás folyamatában mindig egyel előbbre vagy összerakva a mozaikokat próbáljunk meg aztán eljutni egy ponthoz, vagy egy pontig, aztán onnan még tovább. Említed a szakfolyamatot? Igen, 17. évfolyama adjuk ki folyamatosan töretlenül az Afrika tanulmányok folyóiratot, aminek az elmúlt 5-6 évben egy nagyon komoly fejlesztési ívét húztuk be, tehát angol nyelvű, teljes angol nyelvű számokat. Ez ugye dupla vaklektorált, tehát tényleg a legmagasabb szintje egyébként a tudományos folyóirat készítésnek. Módszertannal dolgozik, nagyon sok szaklektorral, a világ különböző pontjairól. Magyar kutatóknak, külföldi kutatóknak egyaránt lehetőséget kínál arra, hogy itt publikáljanak. De ez is egy építkezés, tehát ez egy 17-18 éves folyamat ilyen szempontból. Az ICIP ugyanilyen volt, tényleg sok-sok évet magában ölt. És akkor, amikor az a kérdés, hogy mi az, amit elértem, mi az, amit elérek, azt hiszem, hogy ez a fajta szorgalmas és következetes építkezés, az mindig hozza magával az eredményeket. Legyen az egyébként egy közösségnek a formálása, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ICVIP-nek van egy közössége. Mai napig van egy közössége. Sok száz fiatal dolgozott, nem csak vett részt, hanem dolgozott, tehát úgy, hogy tényleg szervezőként, hostként, ahogy neveztük magunkat, meg sokakat. És kinő aztán egy csomó olyan tudás ezekből a közösségekből, ami aztán tovább húzza azokat a fontos szálakat, ami számomra is fontos, és nekik is fontos. Tehát ezek mind eredmények és mind értékek, amelynek a kreálásában nagyon szerettem és szeretek részt venni. Legyen az egyébként maga a nemzetköziesítés folyamata a Pécsi Tudomány Egyetemen, amelyet 30 éve folytatok, különböző szintezettségét, ha nézzük, mert hogy hallgatói önkormányzatban kezdtem, dolgoztam karon, dolgoztam központban, dolgoztam karon, egy másikon, megint a központban, és így tovább, közben a városban, de vissza, és összekötöm, összecsomózom ezeket a szálakat, azokat, amelyeket lehet. Baromira szeretem ezt, nagyon élvezem ezt a fajta kreációt, és azt, hogy nagyon sokakkal lehet együtt munkálkodni közösen, közösen értelmes dolgok érdekében. Tehát az elért eredmények között leginkább ezt tartom, ezt a folyamatot tartom, és azt, hogy én ezt megértem, megértettem, és megélhettem egyébként a mindennapokban, ezt tartom a legnagyobb eredménynek. Azt, hogy egyébként kézzelfoghatóan milyen eredményeim vannak, hát igen, ott vannak a publikációim, ott vannak a hallgatóim, a volt doktoranduszaim, baromi büszkeség, ott vannak a mai kollégáim, a régi kollégáim, de a leginkább a családom. Tehát sok ilyen büszkeség van, ami az eredményeket mutatja, de talán ez az egész folyamat az, ami a legfontosabb számomra.
Sikerült azt elérned, hogy az It's VIP, az ma tulajdonképpen nem egy hét.
Ez jó felvezetés, igen.
Hanem van Pécset egy, volt ilyen, hogy ősz.
Igen, tavasz. De
most gyakorlatilag az egész évben, a nyarat kivéve.
Hát de nem, majdnem. Nyárnak az elején van, nyár elején van, igen.
De hogy van egy olyan fajta nemzetközi program Pécset, ami úgy fut a kertek alatt, fut egyre jobban szervesül a város kulturális szövetébe. Én szerintem most már az, nem? Vagy
de teljesen egyetértek veled. Igen, és örülök, ha így mondod. Én ezt el akarom hinni, akik ezt csináljuk, el akarjuk hinni, és szerintem ez így történik már. Ez a nemzetközi évad, a PTA nemzetközi évad rendezvénysorozata, International Seasons-nek hívjuk, ugye pont azért, ahogy mondod, hogy elindult egy héttel, két héttel valójában, akkor lett belőle egy hónap, de igazából volt rá igény, akkor legyen belőle tavasz, jó, de hát van rá igény, akkor miért nem ősz, és így tovább. Azt mondtuk, akkor legyen egy évszakok, vagy egy teljes évad, az egész évet átölelő történet, és ebben 2022-ben 90 programot szerveztünk a nemzetközi igazgatósággal. 90 programot. Az egészen hajmeresztő szám egyébként, tehát ténylegesen a város egészét, ha nézzük, hogy tényleg a PTA nemzetközi igazgatósága nagyon sok szereplővel együttműködve, mondok pár szereplőt, tehát a Koreai Kulturális Központ, az Apollo mozi, egyébként a nagykövetségek Budapesten, egyébként az egyetem valamennyi kara, civil szervezetek, a civil közösségháza, és sorolnám, nem tudnám felsorolni, mert sok 10 szereplős a történet, akikkel közösen azt tesszük, hogy közelebb húzzuk egymáshoz a különböző kultúrákat Pécs városában, ami egyébként visszaköt az egyik kérdésedhez, hogy mi látszik Pécsről, mi nem. Az biztos, hogy ez egy nagyon egyébként több kulturális színfolttal jellemezhető interkulturális város, ahol lehet jól tanulni, lehet jól érezni magunkat, mert egyszerűen összeáll egy csomó olyan színfolt, üde színfolt, ami izgalmassá tudja tenni.
Azt tudom, hogy egyetemi dolgozóként nem biztos, hogy teljes nyíltsággal beszélhetsz erről. De az alapítványosodással ez a folyamat az EU részéről nem, tehát úgy megbicsaklott, fogalmazzunk úgy. Hogyan változott meg a feladatot, talán így tudjuk a legjobban a kármentés irányába kellett menni, megváltoztak a körülmények. Erasmus ösztöndíj nincs, másképp még van, de most így lóg a levegőben, akkor ez a legpontosabb megfogalmazás. A Horizon pályázatot egyértelműen kilőtték, csak szinte megfigyelőként, vagy együttműködő partnerként lehet részt venni benne. Ez a ti munkátokat saját érzésem szerint, erről nem egyeztettünk, ez megnehezítette?
Pontosan szeretnék válaszolni erre nagyon, mert egy nagyon fontos kérdéskör egyébként. Tehát amiről eddig beszéltünk, az a nemzetközi évad volt, és az, hogy a nemzetközi igazgatósággal ezt az interkulturális rendezvénysorozatot szervezzük, ez ugyanúgy folyik tovább, sőt, ténylegesen kitárulkozóban van, mert az építkezésnek azok a szintjei érnek már most már a közelségünkbe, amelyek ezt még jobban ki tudják bontani. Itt egyébként ilyen értelemben az, hogy alapítványi, nem oszt, nem szoroz, hát zajlik egy építkezés ténylegesen, és nem érzékelek semmiféle hátrányt a tekintetben. Oké. A nemzetközi igazgatóság egyik egysége foglalkozik a nemzetközi évad szervezésével. És ezen kívül a nemzetközi igazgatóságon számos egyéb egység iroda dolgozik, amelyek között ott van például az Erasmus ösztöndiaknak az intézményi koordinációjával, és az egész Erasmus program intézményi koordinációjával foglalkozó iroda, de ott van a Stipendium Hungaricum ösztöndíjat programot, és ilyen típusú ösztöndi programokat, kormány ösztöndi programokat koordináló iroda, ott van a rövid ciklusú képzésekkel foglalkozó, tehát nyári egyetemek, téli egyetemek, study abroad, szemeszter hosszúságú cserékkel foglalkozó, és ott van a nemzetközi beiskolázással, a nemzetközi beiskolázáshoz egyébként hozzáadott értéket képviselő szereplőkkel, tehát ügynökökkel foglalkozó iroda és egyebek.
5000 külföldi diák tartott Pécset, ez nem is olyan az.
Nem ám, nem ám. És hát bocs, de 2015-ben, amikor egyébként megkaptuk akkor az akkori rektortól a feladatot, és aztán ez a Modern Városok programban a PTR részéről meg is fogalmazódott, hogy meg kell duplázni egyébként a beérkező külföldi hallgatói létszámot, akkor nagyjából olyan 2600 körüli külföldi diák tanult a PTN, most pedig valóban az 5000 körüli számról beszélünk. Ráadásul a legfrissebb számot nézem, 140 országból érkeznek ezek a diákok. Tehát egy egészen elképesztő interkulturális közösségről beszélünk. Na most, a kérdésedre visszakanyodva. Tehát az, hogy az Erasmus program menedzsmentjében mennyire nehéz az alapítványosodás, avagy sem, az világosan látszik, hogy az a 21 felsőoktatási intézmény Magyarországon, amelyik egyébként alapítványi fenntartásúvá vált, az most a tavaly decemberi Európai Unió tanácsi határozat értelmében nem került ki az Erasmus programból, tehát továbbra is van Erasmus program, csak 2023-ban nem juthat euró forrásokhoz, mindaddig, amíg a tiltás fennáll. A tiltás nem arról szól, hogy nem vehetünk részt az Erasmus programban, részt veszünk az Erasmus programban, jogi értelemben nem változott semmi, egyszerűen az Európai Unió eurós forrásokat nem kaphatjuk meg. Hogyha vannak máshonnan források, és most ezt oldotta meg időszakosan a kormányzat, van magyar forint alapú betámogatottsága a programnak, akkor ugyanúgy lehet egyébként PTR-ről kiküldeni hallgatót, Erasmusos hallgatóként bármelyik Erasmusos partnerünkhöz. Tehát itt ilyen értelemben nincs változás. Az, hogy ez mennyiben nehezíti meg a mindennapjainkat, jelentősen. Tehát az, hogy mennyivel több adminisztrációs teher, hogyan kellett kialakítani ezt az új keretrendszert, hogyan kellett kommunikálni folyamatosan végig a külső partnereinkkel, hogy nyugodjatok meg, itt van egy ilyen politikai helyzet, azt majd megoldják a politikusok reményeink szerint, de mi ugyanúgy a partnereitek vagyunk, ti ugyanúgy a partnereink vagytok, és fenn akarjuk tartani ezt a viszonyt, mi tesszük a dolgunkat, ahogy lehet. Az, hogy most mi limitálva vagyunk emiatt a döntés miatt, az nem kérdés. A mozgásterünk ezáltal limitálódik, nehezebb a helyzetünk, de meg fogjuk oldani reményünk szerint, és haladunk ezzel tovább. A kutatói programok tekintetében, ugye említettük a horizontot, ugyanez a helyzet. Az, hogy ez a döntés azt is eredményezte, hogy egyébként egy másik státuszba kerülhetett be mondjuk a PTE is, meg az összes ilyen típusú magyar egyetem, az megint csak egy nehézség, tehát nem teljes jogú tagként, hanem társult tagként vehet részt, az már limitációkkal jár megint csak, ez mind-mind nehezíti a pályát. Tehát ebben biztos meg tudom azt erősíteni, hogy a nehezített pályán haladunk tovább, amennyire lehet, és rettenetesen bízunk abban, hogy minél hamarabb feloldják ezt a tanácsi tiltó határozatot kvázi, mert azért fogy az idő és fogy a türelem bizonnyal. Tehát hogy gondoljunk bele, hogy egy partneri viszonyban is, ugye a nemzetközi kapcsolatok erről szólnak, a bizalom borzasztó fontos kérdés. Az egymásba vetett bizalom, tehát meddig lesz meg az a bizalom, ami volt a múltban, meddig kell várni a külső partnerek, hogy újból teljes jogú tagok lehessünk. Azért partnere válogatja, hogy egyébként mondjuk ki mennyire fog kitartani mellettünk. Én ezt nem is akarom így előrevetíteni a jövőt illetően, az biztos, hogy sokakat egyébként meg kellett nyugtatnunk, meg kellett győzködnünk, hogy haladjunk tovább. Most sajnos van egy ilyen állapot, és majd megoldódik minden bizonnyal.
Mennyire lehet pótolni ezt a pénzmennyiséget, ami így elveszett? Az Erasmus esetén én szerintem nem olyan nagy összegekről van szó.
Néhány százmillióról azért beszélünk.
De hát a Horizonnál, vagy Horizonnál...
Az ott több százmillió, persze, az milliárdos nagyságrend, igen. De igazából nagyon, nagyon fontos, amit most mondok. Most az, hogy a kormányzati szintet hogyan vizsgáljuk, azt vegyük egy kicsit távolabbra, a PTE a lehető legpragmatikusabban és a leggyorsabban reagált erre a helyzetre. Ez tényleg, én magam belülről is hajtva ezt a procedúrát láttam, és nagyon-nagyon örültem ennek. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy már a nyáron, amikor előterjesztette a Nemzetközi Igazgatóság azt, hogy például az Erasmus tekintetében föl kell arra készülni, hogy esetleg nem lesz feloldva ez a tiltás, akkor a rektori vezetés, illetve aztán az alapítvány kuratóriumnak a vezetése azonnal egyébként meghozta azt a döntést, hogy áthidaló keretet fog biztosítani. Mindaddig, amíg nem tudunk behúzni egyébként a kormányzat által ígért ilyen-olyan kiegészítő forintális támogatásokat, amik aztán tényleg egyébként kiírásra kerültek, mi beadtuk a pályázatot, és megnyertük, és behúztuk. Tehát igazából volt egy nagyon odafókuszált, és tényleg az egész egyetem összeállt, hogy ezt meg kell oldjuk valahogy, nincs mese, akkor először saját forrásból, és aztán majd próbálunk ténylegesen behúzni külső forrásokat. Tehát, hogy itt szerintem kapunk egy ötöst magunktól, biztosan, és nagyon-nagyon-nagyon szükséges az, hogy minél hamarabb feloldják ezt a tiltást, még egyszer azért, mert fenn kellene tudnunk tartanunk a kiépített, hosszú évek óta kiépített. Ugye az Erasmus Magyarország életében 25 éves. Tehát 25 éve a nemzetköziesítésnek az egyik legfontosabb eszköze volt. És most persze fókuszálunk a hallgatói, oktatói, meg az adminisztrációs mobilitásokra, ami egyébként az egyik, hogy mondjam, központi eleme az egész nemzetközi kapcsolatrendszernek, hiszen ki kell menni, be kell jönni, találkozni kell, amiről beszélünk, kommunikálni kell, eszmét kell cserélni, tanulni kell egymástól, hazahozni a tudást, elvinni a tudást, oké. De igazából az egész kapcsolatfejlesztésnek volt egy nagyon fontos pénzügyi eszköze is mindig, hogy igenis akkor lehet építeni egyetemközi kapcsolatokat, amiből aztán kifejlődhet kutatás, bármi egyéb. Tehát ezt minél hamarabb nyugvópontra kell juttatni, hogy ne erodálódjon a bizalom. A bizalmi tőke ne erodálódjon.
No, ezen nem akarok poénkodni, csak van olyan politikus, aki havonta megígéri, hogy most már
vége. Jó, persze. Jó, de valószínűleg a politikusnak ez is a dolga.
Igen.
Egyik oldalon, amit én nem feltétlen mondom, hogy akkor fogadjunk el teljesen, csak éljünk vele, mert hogy ez így van.
De ez nem a te felelősség.
Nem, sőt, biztos, hogy nem.
Szereped, viszont amiben szereped van, tehát most ez a megduplázás megvolt. 5000 külföldi egyetemista él, szórakozik, koncertre jár, néha komoly zeneire is akár, már vannak angol nyelvű filmvetítések, tehát az éttermek azért maradtak életben a előző gazdasági válságban, most már így kell fogalmazni, mert hogy ők itt voltak, és nekik volt annyi pénzük, hogy életben tartsák az éttermeket is, akár szórakozó helyeket. Most hogy látod, mi a következő elvárás? A szinttartás, mert mondjuk a város nem nagyon tud már infrastruktúra fejlesztés nélkül több embert ellátni, vagy a minőségi javítás, vagy versenyben maradás?
Nagyon-nagyon fontos ez a kérdéskör, és mindegyik oldalról fog tudni mondani igent az összes ilyen alkérdésedre. Zajlik egyébként az egyetem stratégiájának a véglegesítése 2030-ig bezárólag, és ebben az egyik tényleg ilyen, persze nevezhetjük úgy, hogy részstratégia, mert így is nevezik, de igazából az egész gondolkodást átható, az egyik legfontosabb átható tétel, kontextus mondjuk így, az egyértelmű a nemzetköziség és a nemzetköziesítés maga, ezt mindenki így gondolja egyébként. Ez azt jelenti, hogy nem állhat meg ez a folyamat, teljesen értelmetlen lenne, ez egy sikertörténet egyébként, például pénzügyi értelemben is, hiszen bevételt képez az egyetemen, és bevételt képez a városban. Tehát a város és az egyetem szinergiájában ez egy borzasztó fontos tétel. Az, hogy tényleg ennyi ezer külföldi diák valóban itt költi el a pénzét, még azt az ösztöndíjat is egyébként, amit mondjuk a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal rendelkező külföldi hallgató a magyar adó forintokból kap meg. Mert ugye ez mindenkinek kell tudnia, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program, ami idén 10 éves, az egy büdös euró mellett, egyébként tényleg, tehát semmiféle Európai Uniós forrás nincs bent, a magyar adófizetői pénzekből lett létrehozva, és abból finanszírozódik. Ebből kapnak havi ösztöndíjat egyébként az ideérkező külföldi hallgatók, lakhatási támogatást egyebek. Egyébként ezt itt költik el értelemszerűen. A lakhatási támogatást vagy a kollégiumokban, vagy ha nem a kollégiumban laknak, akkor albérletre költik el.
Tehát gyakorlatilag ilyen bérházak épültek.
Így van. Így van.
Ott az orvosi egyetem környékén rengeteg.
Abszolút.
Luxus minőség.
Akár igen.
Szinte luxus minőség.
Igen, és vannak szintezettségek értelemszerűen, ami majd fontos lesz a kérdés, csomagodnak a megválaszolásához, mert természetesen vannak fizetős hallgatók, ösztöndíjas hallgatók, vannak különböző háttérrel érkezettek, jobb gazdasági körülmények közül érkezők, kevésbé jobb gazdasági körülmények közül érkezők. Oké. De mindenki elkölti azt a pénzt, amivel rendelkezik. Ezt akarom mondani. Ez lecsapódik, úgy, ahogy mondtad, a városi szolgáltatásokban, az egyetemi szolgáltatásokban. Milliárdos nagyságrendről beszélünk per év. 10 milliárdos nagyságrend szumma mindenestől. Tehát ez egy olyan tétel, ami kihagyhatatlan, sőt, nem hogy kihagyhatatlan, hanem olyan fontos, hogy úgy is kell rátekinteni, hogy igenis ez egy nagyon komoly érték, hogy egy ilyen megképződött. És akkor ezzel foglalkozunk. Hogyan tudunk foglalkozni? Úgy, hogy fenntartjuk. Tehát az egyik válaszom az, hogy egy fenntartható nemzetközi esítésben gondolkodunk, 2030-ig bezárólag, meg kell tudnunk tartani ezt a szintet, számtanilag is, és egy picit tovább tolni. Senki nem mondja azt, hogy duplázni újból, ugyanis valóban, mert a kérdésedben ez is benne van, nincsen fizikai kapacitás. Vannak fizikai korlátok, jó? Tehát inkább így mondjuk infrastruktúrális korlátok is, és az egyik legszűkebb keresztmetszet az például a kollégiumi helyek száma és a kollégiumi ellátottságunk. Tehát bizonnyal szükséges az elkövetkezendő időszakban, a stratégiai gondolkodásban, amiről beszél már az egyetem vezetősége, tényleg egy ideje, bőséggel, meg is szükséges majd lépni a megfelelő lépést a tekintetben, az, hogy akár egy kollégium fejlesztésben legyen érdekelt az elkövetkezendő 1-2 évben a Pécsi Tudományegyetem. Ami aztán azt is eredményezheti, hogy igen, még emelhetünk ezen a számon. De ha emelünk a számon, megfontoltan emelünk a számon, úgy, hogy fent tudjuk tartani egyébként azt a közeget, amit létrehoztunk. Nagyon sok plusz szolgáltatást hoztunk létre a külföldi hallgatók okán, de a PTL valamennyi hallgatója ebből egyébként akár a nemzetközi évad. Hát ez nem csak a külföldiekről szól, ez mindenkiről szól. Egyébként a jogklinika, például az Állami Soktudományi Karon, ami segíti a külföldi hallgatókat mondjuk egy albérleti szerződést megkötni, az egyébként segítségül szolgál minden hallgatónknak, és így tart. Tehát az összes szolgáltatást, a fejlesztését motiválta az, hogy egyre több külföldi hallgatónk van, de ez aztán az egész közegre visszahat pozitív értelemben. Ezt fenn kell tartani. És pluszba, ha lehet növelni, növeljünk. De a legfontosabb, és ez az utolsó eleme a válaszomnak, az a minőségre való fókuszálás, és arra való rákanyarodás még inkább, tehát kiválasztani az egyre és egyre jobb hallgatókat. És nem tudom, egyik nap örömködtem pont ezzel kapcsolatban, hogy egyre több minőségi hallgatóval tudunk büszkélkedni, hiszen az elmúlt években az egyik feladat az volt, hogy egy jó nagy poolt kreáljunk, egy olyan nagy közeget, a jelentkezők közegét, amiből aztán számosságát tekintve a legjobbakat tudjuk kiválasztani. Ehhez pedig, hogy egy ilyen hatalmas poolt tudjunk kreálni, mindenkinek, a karoknak, a központnak, a nemzetközi igazgatóságnak nagyon sokat kell dolgozni, elmenni a világ különböző pontjaira, kampányokat folytatni, neten hirdetni, és így tovább, és bemutatni magunkat, hogy milyen értékeink vannak, hogy aztán jelentkezzenek hozzánk, és a legjobb jelentkezőket aztán megtalálunk, és kiválasztanunk, és beiskoláznunk. Tehát egyre több minőségi hallgatóval rendelkezik külföldi értelemben is a PTL, ezt megint csak érdemes fenntartani, és még tovább tolni, hogy minél minőségibb hallgatói állománnyal tudjunk dolgozni.
A kisfiamat rendszeresen elviszem enni az orvoskarra, ott nagyon jó kis étterem, nem egy reklám része, hanem egyszerűen eltátotta a száját, hogy hányfajta ember van, és mivel voltunk már külföldön, akkor így mondta, hogy hát, hogy nem is tudom, hogy azt mondta, hogy olyan, mint a Berlin, vagy, de hogy, hogy igen, tehát itt Pécset meg lehet azt élni, hogy milyen egy valódi nemzetközi közegben lenni, érdemes elmenni olyan egyetemi helyekre, csak beszagolni, ha arra jár az ember, hogy valóban a svéd, az afrikai, az iráni jegyeket hordozó emberek ott úgy vannak, és teljesen természetesen konfliktus minden nélkül békében, nyugodtan tesznek, élnek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív képet ad Pécsről.
Igen, és ez visszaköt megint csak az eredeti kérdésedhez. Én ezzel maximálisan egyetértek. Mi az ennek a még inkább történő kimunkálásában vagyunk érintettek, tehát hogy mindaz, amit teszünk, az pont ennek, ahogyan én fogalmazom, az interkulturális tanulási környezetnek a stabil létét és a minőségi stabil létét tudja szolgálni. És valóban azt lehet, hogyha valaki a Pécsi Tudományegyetemre eljön, ma, vagy benéz ma, akkor ezzel fog szembesülni, és említed az orvoskart, ami abszolút egyébként a zászlóshajója volt az elmúlt 40 évben a nemzetközi esítésnek. az egyetemünk életében, de nagyon fontos célkitűzés volt 2015-ben, hogy egyébként az akkor már ugye második évébe lépett, harmadik évébe lépett stipendium ösztöndi program segítségével is, de a saját erőfeszítéseinkkel is. Próbáljuk meg kihúzni az egyetem teljes spektrumára, a valamennyi 10 karára egyébként ezt a fajta nemzetközi esítést, és hogy minden kar kapcsolódjon ebbe bele, minden kar találja meg ebben a lényeget, az értelmet, alkossa meg az idegen nyelven elérhető diplomaprogramjait, és alakítsa, formázza a saját interkulturális tanulási környezetét. Valamennyi karunk részese és résztvevője, és aktív szereplője egyébként ennek a nemzetközi esítésnek. Ez is egy óriási dolog. Ennek a fenntartása is egyébként ennek a fenntartható nemzetközi programnak 2030-ig az egyik céldátuma.
És a te személyes célképzeted az mi?
Az én életemben a nemzetközi esítés tényleg áthat mindent, megint csak, ahogy mondtam, hogy az egész egyetemet reményeim szerint, sokan így gondolják. Azért több sapkám van. Az egyik a nemzetközi igazgatói sapka, de emellett egyetemi tanárként oktató-kutató vagyok, és nekem ez második, ezt szeretném most megragadni a válaszadásban. Borzasztó fontos motiváció, hogy egyébként azok a témák, amikkel foglalkozom, azokat a lehető legbehatóbban, legautentikusabban aztán el is tudjam mondani, át tudjam adni. Tehát az előadásaim, a szeminárium, az óráim, itt Magyarországon, Pécset, egyébként máshol, ahol óraadó vagyok, vagy tanítók, vagy látogató professzor vagyok, legyen az Krakkó, vagy egyébként a Floridai Egyetem. Tehát, hogy mindenhol ezt meg tudjam tenni, egyszerűen szenvedélyem az oktatás, szenvedélyem a beszéd és az, hogy és az írás, és hogy átadhassam ezeket a tudásokat, és elmondhassam a véleményemet. Ezt szeretném folytatni, és a legmagasabb szintre és legmagasabb minőségen tudni produkálni. Oké, tehát egy szintet még a magyar rendszerben mindenképpen szeretnék meglépni, ez az MTA doktora, tehát a Magyar Tudományos Akadémia doktora címének az elnyerése. Bízom benne, minden paraméterem adott hozzá, tehát hogy a jövő évben már nekilátok annak, hogy összeállítsam ehhez azt az anyagot, ami alapján ugye aztán megindul a procedúrája. Tehát ezt mindenképpen, hogyha nagyon kézzelfogható célt szeretnék megjelölni az életemben, akkor ez biztos az. De emellett szeretném azt, hogyha kifutná magát ez a nemzetközi programunk, a PTN nemzetközi esítés programja abban az irányban, amiről végigbeszélgetünk, és egy stabil, nyugodt tervezéssel, ami ugye mindig ott van egy csomó hezitáció, beszéltünk erről az egész Erasmusos mizériáról, beszéltünk az átállásokról, beszéltünk sok mindenről, a stratégia alkotásokról, ez mindig zajlik folyamatában, de hogy egy picit azért már jó lesz egy ponton, vagy egy kicsit nyugalmasabban, ha erre van mód egyáltalán kérdője, jó? Akkor egy ilyen stabil, nyugodt tervezési környezetben, pénzügyileg, szakmailag rátekinteni erre a folyamatra és ennek az eredményeire. És hát nagyon szeretném, hogyha az én gyerekeim, ugye most már tényleg a fiúk 16-18 évesen, tehát azért nézik azt, hogy milyen területeken fognak a középiskola után mondjuk tevékenykedni, hogy egy segítsem nekik azt, hogy egy jó egyetemet találjanak. Akár Pécset, akár külföldön. Jó, ezt szeretném így mondani. Igen.
A Huncut nézés.
Igen, rögtön arra reflektálnék, igen. Akár Pécset, akár külföldön, akár máshol az országban, ahol tényleg megtalálják a leginkább maguknak valót. Tehát ez biztos. Több olyan könyv programom van, projektem van, amit szeretnék megcsinálni. Tehát az tényleg angol nyelven is megírni további könyveket is magyar nyelven, amelyek bennem vannak, amelyek a tudományos és egyéb tevékenységemhez, illetve a gondolataimhoz kapcsolódnak. Az elkövetkezendő 1-2-3-4-8 évnek mondjuk ezek a fő célállomásai ilyen formán.
Én tudok még néhány szenvedélyedről.
No.
DJ professzor.
DJ direktor. DJ direktor. Hát ezt a nevet azért nem én adtam magamnak, hanem nekem adták, de most már kedvelem.
Szóval szoktál DJ-sként.
Igen.
Mert ez egy vidám program. Tehát
nagyon szeretem.
Ez egy nagyon happy dolog. De ami ennél szerintem közel van a professzionalitáshoz, és tényleg nem udvarlok ezzel, mert erről bárki meggyőződhet. Többször csináltam veled interjút, és amikor afrikai témában én kértem tőle fotót, igen. Második alkalommal már direkt kértem, mert annyira jó minőségűek ezek a fotók. Volt is fotókiállításod, szerintem annál még jobb fotóidat láttam én, de nem én vagyok a főítész, hanem te itt látod az egész anyagot. Szóval ez a fotózás, ez hogy van?
Fú, ez az egyik szenvedélyem. Valóban a több szenvedély közül.
Facebookon is egyszerűen olyan képeket raksz ki, hogy...
Nagyon szeretem a fotózást.
Tehát ilyen National Geographic-ban.
Nagyon drága vagy, köszönöm szépen.
De ne, ez komolyan gondolom, tehát nem udvar.
Köszönöm szépen. Nagyon szeretem a fotózást, és abszolút a sajátomnak érzem egyébként. Nem vagyok profi fotós, nincs olyan felszerelésem, de van egy jó felszerelésem egyébként. Köszönhetően ez is Kalmár Lajos barátomnak. Elég sokat tanultam például tőle, tehát akkor, amikor azért elhívtam egy afrikai terepmunkára, és együtt mentünk Afrikába, akkor nagyon sok mindent figyelhettem meg, hogy ő hogyan csinálja a dolgokat. Sokat beszélgettünk, sokat vitáztunk, sokat veszekedtünk, ez így teljesen normális, hát együtt laktunk heteket Afrika különböző pontjain, azért ez nem egy egyszerű játék.
Lali egy nagyon-nagyon jó fotós.
Nagyon-nagyon sokat, tényleg abszolút érdemes odafigyelni bármit, amit a fotózással kapcsolatban mond. Tehát tőle biztos, hogy sokat tanultam, sokat lestem el tőle szerintem, de valahogy így kezdett kialakulni egy látásmód. Azt érzem magamban egy olyan látásmód, ami az enyém. És igen, tehát egyre inkább érzem ezt, amikor járom a tájakat, hogy igenis, akkor azzal a szemmel, amit most már magaménak érzek, akkor azt a pillanatot megörökítem, és utána minden egyébként, tényleg imádják ezt a diákjaim, bárhol legyek, Krakóban vagy Pécset, hogy tényleg ezeken a fotókon keresztül vannak olyan illusztrációk, és az ezzel jövő történetek, vagy ezeken keresztül az adott problémának a jobb megértése, ami tényleg testközeli történetté varázsolja azt az adott nagyon bonyolult afrikai problematikát például. Érthetőbbé teszi, olvashatóbbá, fogyaszthatóbbá teszi, láthatóbbá teszi, stb. Tehát, hogy én mindig visszaviszem ezeket a fotográfiákat, a fotón keresztüli élményfeldolgozást az óráimba, a kurzusaimba, és hogyha ezt így látod te is, annak nagyon örülök. Borzasztóan örültem ennek a fotókiállításnak egyébként. Itt tényleg kapacitáltak a kollégák, itt Szabó Attila barátom, kollégám már nagyon régóta rágta a fülemet, és hogy tényleg dolgoztunk rajta sokat. Nagyon köszönöm Csortos Szabolcsnak azt, hogy elvállalta kvázi a kurátorkodást ilyen szempontból, mert hogy azért én két héten keresztül nagyjából 10 000 fotómat néztem át egy 10 éves távlatban, és ezt lehúztam egy ilyen 100 körülire, amit én azt gondoltam, hogy ezek a legjobbak tán, mert ugye a tematika sem volt mindegy. Azt a címet adtam ennek a kiállításnak, Élet az utak mentén. Nemrég erről pedig összeraktam egy nagy előadást is, tehát a kettő együtt fog mozogni, mert hogy amikor a kiállítás volt, akkor rögtön igényelték az oda eljött emberek, aztán akik később látták, hogy jó, de hát ezek tök érdekes dolgok, de hogy lássuk már, halljuk már a sztorikat mögötte. Tehát akkor, amikor lezártuk a kiállítást, azért csináltuk azt, hogy körbevezettem, kvázi egy ilyen tárlatvezetéssel zártuk, és akkor már sztorizgattam. Úgyhogy ehhez most csináltam egy nagy előadást is, amit a Vagabond klubban most ezen a héten elő is adtam, és akkor tényleg kapacitáltak egy ideje, hogy akkor rakjuk ezt össze, és a Szabi pedig hát lehúzta akkor egy ilyen 27-30 darabra, de azt mondta, hogy vérzett a szíve, mondom, ez már felkeltette az érdeklődésemet, hogy hát miért ki kell dobni 70-et kvázi, úgyhogy ezért fogalmaztam ebbe az előadásba az összeset, és plusz még hozzátettem 100-at. A lényeg, hogy tényleg ezeken a fotókon keresztül is szeretném autentikusan elmondani, hogy mi is az összetettsége az afrikai mindennapoknak, amerre én járhatok, mert nem mondhatjuk azt, hogy az afrikai mindennapok, persze beszélnünk kell a tanzán mindennapokról, de nem mindegy, hogy Észak-Tanzán vagy Dél-Tanzán, vagy egyébként mondjuk egy kelet-közép-afrikai mondjuk ország szegletéből érkező népcsoport életéről beszélünk, mert borzasztó, sokszínű, borzasztóan összetett, de mégis a fotográfiák, a pillanatok segítségével ezeket jobban át lehet adni. És még egyszer, az egyik legfontosabb motiváció, hogyan tudom átadni ezeket a megélt történeteket. Ez motivál.
A helyreigazítás vendége Tarrósi István volt, a PTE nemzetközi igazgatója. Helyreigazítás, a Szabad Pécs közéleti podcastje.